És akkor, kedves kollégák, hogyha mindenki elfoglalta a helyét, akkor a mai nap egy igazán rendkívül és különleges utolsó előadásához érkeztünk. Ugye sokan úgy gondolják, hogy a segítőkutyás érzékenyítés kizárólag a kórház falaink között működik, de a mai vendégünk Zoltán megmutatja, hogy ezt a csodálatos munkát, hogy ez a munka túlmutat a fekvőbeteg ellátáson, hiszen jelen van az oktatási intézményekben, alapellátásban, illetve a mindennapjainkban is. Köszöntöm a Kutyabaj Mentál Kft. Képviseletében Vámos Zoltán kutyaterapeutát, Gazdit, és négylábú kollégáit, akik nélkül ez a gyógyító, érzékenyítő munka nem lenne teljes. És bemutatnám őket is, Vidra, Panda és Simi. És fogadjátok Zoltánt és hűséges társait egy nagy tapssal.
Így nem halljátok hátul? Nem? De kár. Nagyon nem szeretem ezt. Jó. Hát elnézést kérek mindenkitől, de én nem készültem semmiféle PPT-vel, meg komoly anyaggal. Különösen nem egészségügyeseknek, mert nem gondolom, hogy nekem kell magyarázni felétek bármit is. Parancsolj, Jézus. Oké. Így halljátok? Nagyszerű. Én viszont így nem tudok olvasni. Nem. Nem elég hosszú a kezem már. No. Röviden láttam a beosztást, hogy miről volt itt délelőtt szó. Szerintem Majorosével alá tudja támasztani, hogy ha én elkezdek kutyákról beszélni, akkor itt tötjük az éjszakát. Péntek délutánban mindenki húz haza, tudom, rövid leszek, jó, a lehető legrövidebb. A ma elhangzottak közül én kettő dolgot fogok majd kiválasztani kutyatípusban. Az egyik a terápiás kutya lesz, amivel dolgozunk többek között a mozgásszervi rehabilitáción, a másik pedig majd a rohamjelző kutya lesz, de először általánosságban beszélnék erről, jó? Azt, hogy szokták megkérdezni, szabad-e megsimogatni a kutyát? Erről nem akartam külön beszélni, de kint nagyon sokan meg akarták simogatni a kutyákat. Ilyenkor lehet, gyakorlatilag nem. Tehát olyat sem csinál senki, hogy hagyj fogjam már meg a botodat, és akkor de frankó ez a mankó, és hagyj menjek egy kört, vagy tessék már kiszállni a kerekesszékből, mert gurulnék én is egyet, ilyet nem csinálunk. Az a segítőkutya az azért van a gazdája mellett legtöbbször, ha nem terápiásról van szó, mert hogy balesetet előz meg. Tehát ő ott dolgozik. Senki nem megy be a műtőbe, vagy zavarja a műtősnőt, nem is merik, tudom, és a kutyát sem kell zavarni ebben, mert akkor egész egyszerűen baleset lesz a vége. Jó? Szokták azt is kérdezni, hogy lehet-e segítőkutyát képezni bármilyen kutyából. Nem. Jó, tehát nagyon sok kutyát megerőszakolnak, nagyon buta módon különböző kutyaiskolákban, de az nem megoldás egy kutya számára, egyrészt se pszichésen, se fizikailag, hogyha félelemből kezd el dolgozni, csak azért, hogy nehogy valamilyen inzultus éri azt az állatot. Tehát akkor kell egyáltalán belefogni a képzésébe, hogyha a kölyök teszten megfelelt. Alapvetően háromnapos korban már vizsgáljuk ezeket a kutyákat, hogy alkalmasak lesznek-e egyáltalán bármilyen segítőkutyának. Háromnapos korban még nem tanult semmilyen olyan viselkedést, ami becsapná a tesztet, viszont már túl van a szülést okozta stresszen a kölyök, és így meg tudjuk nézni, hogy milyen a veleszületett temperamentum annak a kölyök kutyának. Ez nem több, mint 2 perc. De nagyon sok információhoz jutunk, és ezt megismételjük 6-7-es korban. A 6-7-es korban már a kutya tanult valamit, és kezd kialakulni a jelleme. Ugye általa beszívott külső ingerek alapján volt egy velehozott genetikai állomány, ezt néztük 3 naposan, és 6-7-esen megnézzük, hogy körülbelül milyen lesz ennek a kutyának a jelleme. Ez a fontosabb vizsgálat számunkra. Ilyenkor tudjuk eldönteni, hogy egyáltalán lehet-e segítőkutya belőle, ha lehet segítőkutya, akkor milyen segítőkutya lehet. Jó? Segítőkutyáknak a típusait sorolnám föl gyorsan, ami majd rendelkezésre állít állomány, nem tudom, hogy fölveszik-e a srácot, ha levizsgázott. Lesz majd Évának is egy terápiás kutyája, ők hárman is mindannyian terápiás kutyák. Ők azok a típusú segítőkutyák, akik nem egy személlyel dolgoznak. Tehát egy ember legalább, aki fellevizsgázik, ő lesz a fölvezetője a kutyának. Nagyobb szervezeteknél ajánlott, hogy a lehető legtöbb kutyával a lehető legtöbb felvezető vizsgázol le, mert sose lehet tudni, mikor, hova kell szaladni éppen. Rengeteg alannyal találkoznak. Tehát mi dolgozunk többek között 3 máltai iskolában, most külön programunk van, csak a külön program alapján alatt nagyjából 7-800 emberre találkoztak idegen emberekkel először és utoljára, 31 különböző településen. És ezt ki kell bírni a kutyának, teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között dolgoznak, neki mindig a munkájára kell figyelnie. Valószínűleg 5-10 perc múlva szétcsúszik majd a bizalom, mert ők elkezdenek kolbászolni. Ha gondoljátok, én hagyom, de nem ez a jellemző. Nem vállalom senkinek a ruhatisztítását. Tehát ha úgy gondoljátok, akkor mehetnek tőlem, de nem fogom fizetni. Jó? A típusok közül egyet mondtam, eddig az a terápiás kutya. Az összes többit azt egy személy mellé képezzük. Az egyik a mozgássérültet segítő kutya, a másik a halló kutya, ugye siketek mellé természetesen. A következő az a személyi segítő kutya, ezeket általában pszichés problémával szorongó emberek mellé szoktuk képezni. Aztán van még a rohamjelző kutya, akikről majd még külön beszélek, ugye a diabétesz meg az epilepszia kapcsán. És mit nem mondtam még, Éva? Vakvezető. Na, mert azért nem mondtam, mert azt én nem akarok képezni. Tehát mondták, hogy menjek, de nem. Tehát azt a tanfolyamat nem végeztem el, úgyhogy így mindösszesen 3 év alatt letudtam ezeket a képzéseket. Képzési idejük a kutyáknak nagyjából egy olyan másfél év körülbelül. Terápiás kutyával egy másfél-két év után már le lehet vizsgázni. Addigra a kutya jelleme kialakul nagyjából, összeszokik a gazdájával, úgy néz a gazdájára, mint az Istenre, minden körülmények között. Jó? Terápiás kutyának a vizsgája az elég összetett, bizonyos szempontból keményebb, mint az összes többié, ugyanis 2 nagy szakaszból áll, és ha az első szakaszt valaki nem ugorja meg, akkor nem mehet el egész egyszerűen a másodikra majd. Az elsőt úgy hívják, hogy temperamentum vizsga, ez egy körülbelül 30 perces tortúra, amikor is a kutyákat egy felkészülés után kitesszük mindenféle gonosz dolognak, amivel találkozhatnak később. Mert hogy? Ha bemegyek egy kórházba dolgozni, akkor papa-mama elképzelhető, hogy vagy az ágy alá dugta a vajas kenyeret, vagy az oda leesett, és még nem jött a takarító személyzet. A kutya ne nyalja már azt föl. Nagy valószínűséggel lóg belőle valamilyen cső, amin vagy ki, vagy be, vagy megy valamilyen váladék, igaz? Vagy gyógyszer, vagy nem tudom, ahhoz ne piszkáljon már hozzá. Ha nem engedték oda egy beteghez, akkor ne menjen oda önállóan. Ha oda küldték, akkor viszont fogadja el tőle, legyen kedves az érintést is, és így tovább. Azután, hogy képeztük a kutyát, az összes többi fajta kutyát még át is kéne adni. Ez az, ami nehezebb. Tehát, ha valaki kutyázik már jó ideje, és jó kutyakiképző, akkor ő beszéli azt a nyelvet, amit a kutyával beszélni kell. A kutya gyönyörűen dolgozik vele. Tehát Éva is alá támasztatja, hogy ha hozzánk bejönnek tök nyers kutyákkal, akkor is pár perc alatt én megtalálom a hangot azzal a jószággal. De az az ember, aki ráadásul fogyatékkal is él, nem is volt kutyás, lehet soha az életbe, az hogy a fenébe fogja ezt majd használni. Tehát itt egy érző lényről van szó, akinek megvannak a maga nyűgiek gondjai, úgyhogy nem is fogjuk kiadni bárkinek ezeket a kutyákat, nem csak azért, mert nem tudja kifizetni, hanem azért, mert egyáltalán nem biztos, hogy ez a kutya megkapja az alapellátást, amire egy kutyának szüksége van. Azt a törődést, azt a képzést, és így tovább. Kutyaképzésen nem ott ér véget egy segítő kutyájé, hogy átadtuk a gazdának és puszi. Annak a gazdának késznek kell lennie arra, hogy további feladatokra megtanítsa a kutyáját. Akkor is arra nincsen szükség. A kutyának muszáj tanulni. Tehát ők nem a falu, nem akarom ezt lenézni, mert tényleg én a kutyákkal vagyok, de nem a faluszéli bodriról van szó. Tehát neki kell az input. Egész addig, amíg azt nem jelzi, hogy köszönöm szépen, nekem ebből elég volt. Ilyen volt Panda például 8-9 éves korában, mert most már 12-et tapossa. Azt mondta, hogy 8-9 évesen, hogy köszi, én ezt már nem akarom megtanulni, és nem erőltetjük. Tehát nem, tele van a kancsó, köszönjük, ennyi volt. Majd az összes többit megtanulják a többiek. Nekünk sem mondják azt, ha nem tudom melyik osztályon dolgozok, hogy na pattanjál át a belgyógyászatra, a sebészetről, és akkor ugyanazt várják el tőled. Dehogy is. Papíron tudom. Tudom, de igazából nem. Tehát azért jó, hogy ott van a többi kollega, aki tudja, melyik fiókot húzt ki, kihez forduljál, melyik orvosnak mi a nyűgje gondja, hogy ne lépjenek a tyúk szemedre. Ismerem ezt. A bekerülési költségükről annyit, hogy ha nincsen rajta haszon, már pedig ezt nem azért csinálja az ember legtöbbször, hogy haszon legyen rajta, akkor azt mondom, hogy egy terápiás kutya bekerülési költsége körülbelül olyan 2,5-3 millió forint, mire levizsgázik. Egy mozgássérült segítői és az összes többi az meg olyan 4-5 millió. Tehát, hogyha vizsgánként ezt így összerakosgatjuk, akkor itt van például Panda, aki lassan nyugdíjba megy, ő terápiás kutya is, meg mozgássérültet segítő kutya is mellettem. Tudom, most nem úgy nézek ki, de nem mindig vagyok ilyen, és szükségem van erre. És ugye azt mondtam, hogy idővel ezeket a kutyákat el kell engedni nyugdíjba. A leállás sem úgy megy, önöknek is tudom, nagyon jó lenne már nyugdíjba menni, mennyit kell még dolgozni, édes jó Istenem, megint 12 óra bukunk fel, egyebek, ezt én értem. De amikor elmegy valaki nyugdíjba, azért csak hiányzik. Nem. Tehát ez a kórháztag valamilyen szinten hiányzik, és akkor nem csak azért, mert vacak a nyugdíjam, csak elmennek még másodállásba ide, behelyettesíteni, oda, mert nem lehet csak úgy leállni. A kutyának se lehet, mert tönkre megy. Fel fogja adni, és hamar el fog hullani a kutya. Jó? De nem beszélünk ilyeneket, hogy meghal a kutya, meg egyebek, mert ez nem igaz, ezek ragadozók, ezt tudomásul kell venni képzésüknél is. No, mozgásszervi rehab. Mozgásszervi rehabilitáción 5-6 éve dolgozunk körülbelül. Nem tudom, itt van-e még a főorvos úr, vagy ő már elment, hála jó Istennek, akkor mondhatom. Majd nem mondjátok el neki. De annak idején, nem is tudom melyik gyógytornász, talán Ágika még ott dolgozott, ő szólt, hogy menni kéne oda, mert nincsenek megelégedve, és hogy mutassam már meg, mit tudunk, és akkor nagyon izgultam, nagyon-nagyon fölkészültünk, és nem is volt tornaterem, mert még ott felújítás volt, vagy nem tudom mi volt, és egy folyosón kellett produkálni valamit ott a betegekkel. Arra emlékszem, hogy Bora doktor bejött, 2 percet eltöltött, aztán azt mondta, hogy ő már eleget látott és kiment. Hát mondom, jó van, akkor ide se kell többet jönni. De igazából nem, tehát elfogadta. Simi, feküdj le, légy szíves, jó? Köszönjük. Tehát elfogadta, hogy jó lesz ez, és elkezdtünk dolgozni. Most általában az, hogy miért jó egy kutya, azt... Panda, te is légy szíves? Jó, akkor duzzogjatok, jó? Hát ők egy falka, jó? Tehát ezen belül, hogy milyen játszmák zajlanak, az egy külön történetet megérne, de ezt most szerintem hanyagoljuk. Tudja mindenki, hogyha mondjuk egy falusi gyerekről van szó, aki ott nő fel a csirkék, meg a kutyák, meg a macska, meg egyebek között, annak lényegesen egészségesebb lesz a pszichéje, meg a fejlődése gyorsabb lesz. Nem azért, mert tehetségesebb, mint a lakótelepi gyerek, hanem azért, mert egy csomó olyan lényen van körbevéve, akiről gondoskodni kell, akit látja, hogy gondoskodnak róla a szülők, ha helyesen teszik ezt nyilvánvalóan, illetve számára is egy olyan világ nyílik meg, ahol el kell, hogy fogadja, hogy a másiknak mások az igényei, mások az elképzelései világról. Nyilván. Egy csirkének teljesen más. Egy aranyhörcsögnek is, a disznónak is, a kecskének is, meg a kutyának is teljesen más. Ez utóbbi abba különbözik az összes többi társállattól, hogy tudom, azt szoktuk mondani, hogy a macska az, aki azért van mellettünk, hogy legyen, aki kinyalja. De nem, a kutya sokkal nagyobb élősködő egyébként, ezt én kimerem most már mondani, mert egy tőlem lényegesen intelligensebb ember kimerte mondani most már, meg leismerte írni, hogy a kutya a legnagyobb élősködője az embernek. És ezt fogjuk kihasználni akkor is, amikor képezzük a kutyát. Például a rohamjelző kutyák esetében, rohamjelző kutya, majd el fogom mondani rövidesen, nem azzal foglalkozik, hogy te rosszul vagy, vagy nem. Mi lesz az ő kényelmével? Ez számít. Semmi más nem számít. Számukra is. Ugye? Tehát itt, amíg mindenkinél volt kaja, csak én nálam nem, addig mindenki fontosabb volt, meg szebb volt, mint én. Ha hazajön a bejem, aki nagyobb tőlem 20 kilóval, meg 10 centivel, akkor ő a főnök. Érdekes. Tehát mindig megnézik azt, hogy ki az, aki a falkát egyáltalán vezethetné. Itt nem azt mondom, hogy falka elmélet van, ez megbukott. Jó? Tőlünk szerencsésebben fejlődő országokban 70-es években megbukott, nálunk olyan 2000-es években felejtsük el ezt, hogy falka elmélet van. Ők egy falka, Panda, feküdj le, légy kedves. Jó, tehát ők egy falka, falkán belül gondolkozunk, oké, de a családon belül ők családtagok. Jó, egy nagyon híres etológus és egyben kutyakiképző mondta azt, hogy és ez igaz, szerintem, meg sokak szerint, hogy a kutya természetes közege az emberi közösség lett. És ezt kísérletekkel is bizonyították az ELTE-n, hogy ha csak lehet, akkor a kutya szemben a kézben nevelt farkaskölykökkel akár ugyanazt kapták, ugyanazt az ellátást, szemben velük ő mindig az embertársaságát keresi. Az embertől kér segítséget, az embertől vár visszajelzést, és nem a többi kutyától. Tehát a kutya, a többi kutya az másodvonalas. Mindig az embertársát keresi. Jó? Amikor teszteljük a kutyákat, mondtam ezt a 6-7-es tesztet is például, akkor is az egyik vizsgálati szempont az az, hogy érdekli egyáltalán az ember. Jó? Tehát követe minket például az a kis kutya. Akkor lát először, életében először egy teljesen új helyen, leteszik a földre, beszélsz két mondatot, ellépsz onnan is, nézed, hogy követe a kutya. Ha igen, akkor esélyes, hogy ebből még kutya lehet. Ha nem, akkor ott lehet, hogy idegrendszerű sérülés van. Na, tehát a társállatokról beszéltem, illetve az, amit még egy óriási merítésben bizonyítottak, hogy a CDV-s betegeknek, ezt tudja mindenki, hogy micsoda, sokkal nagyobb a túlélési esélye akkor, ha van otthon társállat. Legyen az kutya, hörcsög, aranyhal, tök mindegy, hogy micsoda, mert van terv. Van kiről gondoskodni, akkor is, hogyha az egyedülállóhoz az ember. Tehát nagyon egyszerű megmosolyogni azokat a néniket, akik gyerekként szeretik a kiskutyát. Nem helyesen nevelik, ezt én trénerként állítom a legtöbb. De nagyon jó, hogy van kiről gondoskodni, van, aki ott van mellette, van, akihez tud szólni, van, akiről mindenképp gondoskodnia kell, akit elvisz orvoshoz, és így tovább, jó? A következő az az, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik kutyákkal élnek, a konfliktus kezelési képességük sokkal jobb, mint az összes többié. Azért, mert alkalmazkodni kell. A kutya az nem fogja azt mondani, mint anyu, hogy jó van kisfiam, és engedek egy idő után. A kutya újra és újra és újra próbálkozik. Aztán, ha nem ér célt, akkor hátat fordít, az puszi. Akkor nem fogom megcsinálni neked. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy anyukák odahozzák a gyermeket, hogy tudunk-e vele foglalkozni, mert ADHD-s, mert ilyen, mert olyan, meg nem tudom, milyen beilleszkedési, tanulási, magatartási problémája van. A legegyszerűbb dolog az, hogy a kutya, megkérjük a gyereket, hogy foglalkozzon a kutyával. Utánozzon téged, pontosan utánozzon, figyeljen rád, mert a kutya másképp nem fogja megcsinálni, hogy kell megdicsérni egy kutyát. Ha csak arra gondolunk, amivel a leggyakrabban kutyáshoz fordulnak, hogy létezik az autizmus spektrumzavar, akkor ott is mi az alapvető probléma? Az autista nem tud, nem mer rád nézni, mert túl bonyolult a kommunikáció egy embernek. Elég, ha mimikádat nézi. A kutya egyszerűen kommunikál. És pont ezért tanulja meg, hogy a kutyán keresztül, hogy hogyan kell majd később az emberekkel kommunikálni. Hamarabb fogja elmondani egy autista gyermek egy segítő kutyának, hogy mi történt vele az iskolában, vagy az intézetben, mint a saját szüleinek. Aztán idővel majd nyitni fog. De ehhez idő kell természetesen. Na, mozgásszervi rehab. Ott meg kell különböztetni azt, hogy létezik a terápiás kutyával való munkában egy állatasszisztált aktivitás egyszer, illetve egy állatasszisztált terápia. A kettő között az a különbség, hogy az aktivitás esetén mindösszesen az életminőséget próbáljuk javítani. Ilyet lehet csinálni például mondjuk a hospice-on. Nekik minden új dolog jól esik. Eszébe jut, hogy neki is volt kutyája, használni fogja a kezét, átsimul a keze alatt egy puha puksi, megérint egy nedves orr, az összes többi már jön magától. De itt más dolga nincs a kutyának, mint nyugton lenni. Nem disznókodni, nyugton kell lennie. Egy olyan helyen, ahol viszont terápiát kell csinálni, ott elméletileg, amire sajnos nincs idő, team munkába kellene dolgozni. Az azt jelenti, hogy vagy az orvos, vagy az ergoterapeuta, vagy a gyógytornász esetünkben kitalálja, hogy annál a beteg csoportnál, vagy annál a betegnél mi a fejlesztési cél. Ha megvan a fejlesztési cél, akkor én azt megpróbálom kutyásítani. Hogyan fogjuk ezt ebbe az egész történetbe bevinni a kutyát? Utána megnézzük, van ennél a betegnél egyáltalán értelme, és ha van, akkor hogyan tovább? Tehát mindig van egy visszacsatolás, úgy, mint az összes többi területen. Valójában erre se energia, se pénz, se lehetőség nincsen, úgyhogy amikor megjelenik a mozgásszervi rehabon, azt nem terápiának mondanám, hanem inkább aktivitásnak. Várják ezt a nagy szájú lükegyereket a két kutyájával, és akkor végre vége van a hétnek, lehet kivel fotózkodni, lehet miről mesélni a látogatóknak. Megint eltelt egy hét, tehát mi valahogy úgy vagyunk, mint a 12-es az óralapon, hogy oké, akkor ezt már letudtuk ezt a hetet. Szóval más szempontból mi nem tudunk segíteni. Nem helyettesítjük azt az egészségügyesek által nyújtott támogatást, amit a kórházban megkap egy beteg, mindösszesen ilyen back-office terület vagyunk. Jó? De szerintem nem elhanyagolható. És akkor átlépünk egy másik oldalra, ez a diabéteses történet lesz. Azt mondtam, hogy ott rohamjelző kutyákkal dolgozunk. Rohamjelző kutyákból elég kevés van Magyarországon, mert hogy nagyon drága a képzés, nagyon hosszan tart a képzés, és ugye azt mondtam, hogy egy ilyen kutyának a képzése alapból egy 1,5-2 év, utána azt még át kellene adni, azt a kutyát, és mindjárt eltelt 2,5-3 év a kutya életéből. 10 éves koráig valószínűleg elfárad ez a kutya. Ezek a kutyák sokkal hamarabb fáradnak el, mint azok a kutyák, akik kedvencek, maradjunk annyiban. Nekik dolguk van. Ahogy önök is sokkal hamarabb fognak elfáradni egészségügyben, mert 12 órába kell taposni, és hamarabb beszél meg önöket az idő, mint hogyha ott ülnének 8 órába valami laptop mögött, ez jó napot. De ezt mindenki tudja. Ezeket a kutyákat úgy válogatjuk, hogy a lehető legérzékenyebbek legyenek. Amikor a 6-7-es tesztet csináljuk, tudom, gonoszságnak tűnik, pont ezért a legvégére hagyjuk, hogy a kiskutyát ne stresszeljük, megcsípjük a kölyköt. Bocs, de tényleg, tehát fölveszem az ölembe, megsimogatom, aztán megcsípem egy olyan erővel, ami mondjuk itt a kézháton fájna, és azt fogjuk nézni, hogy meddig arénázik. Ha sokáig, akkor ez egy nagyon érzékeny kis kutya lesz. Ha 6-7-es korában, azon túl, hogy érzékeny volt, egy intelligencia teszten inkább nem a mancsát, hanem az orrát fogja használni, és újra és újra és újra az orrát fogja használni, akkor valószínűleg egy jó kis rohamjelző kutya lesz belőle. Esélyes. Nem mondom, hogy biztos, de esélyes. Ugye a diabétesznél alapvetően két probléma lehet, az egyik veszélyesebb, mint a másik. Akkor van egyszerűbb dolga a kutyának, hogyha a magas vércukorszintet kell jeleznie. Ilyenkor megjelenik ugye az aceton, a szagkúpban, és mivel a kutyáknak a szaglás, egy átlag kutyáról beszélünk, egy átlag kutya szaglása, egy átlag ember szaglásától, aki nem dohányzik, egészséges. Körülbelül 10 000-szer, 100 000-szer jobb. Ez az írtózatos szám, ez úgy jön ki, hogy egyrészt nagyobb a szaglóhámjuk, másrészt sokkal sűrűbb rajta a receptor, sokkal nagyobb a szaglóközpontjuk, és az orruknak a fölépítése is teljesen más, mint a miénk, például a Jacobson szerv miatt, ami miatt ők sztereóba szagolnak. Tehát azt is tudja, hogy honnan jött az a szagnyom. Okay? Rohamjelző kutyánál egy nagyon emberközpontú kutyát kell választani, de olyat, aki amikor szükséges, akkor előtérbe kerül. Addig nem. Tehát nem lehet útban. A rohamjelző kutyát, amikor átadjuk, le kell beszélni a családdal, hogy ez a kutya mindenhova menni fog veletek. Nem csukod be a WC ajtót akkor se, ha trónra ülsz. Jó, nem pisilni mentében, nem csukod be, mert a kutyát elzárod attól a lehetőségtől, hogy riasszon. Bárhol érhet probléma. Bemehet veled a zuhanyzóba, és így tovább, és így tovább. Az elején azt mondtam, hogy az ilyen kutyáknak a száma, értéke, egyebek az igen csekély, a képzésük ideje az hosszú, és nagyon drága őket képezni, de elfelejtettem megjegyezni azt, hogy jogszabály köti azt, Magyarországon legalábbis, egy nagyon kemény jogszabály, itt is pápábbak lettünk a pápáknál, hogy hogyan kell egy ilyen kutyát képezni, milyen jogok illetik meg azokon a kutyákon kívül, akik az átlag hobbi kutyák, és hogyan kell őket vizsgáztatni. Ezek nagyon szigorú szabályok, ezeknek meg kell felelni. Úgyhogy ezeket a családokat arra is fel kell készíteni, hogy az a gyerek, vagy az ember, aki segítő kutyát használ, ez egész egyszerűen mindenhova kell, hogy vigye a kutyát. És mindenhova lehetővé kell, hogy tegyék neki, hogy vihesse a kutyát. Tehát hiába áll elém a biztonsági őr, hogy ide nem lehet bejönni kutyával, csak vakvezetővel. Akkor el kell neki mondani, hogy öcsém, olvasni te is tudsz, itt van az igazolvány, nem fogja elolvasni, hanem hívja a főnökét, és akkor várni kell. És arra rá van írva, hogy mindenhova bemehet a kutya. Oda is, ahol élelmiszert állítanak elő. Bemehet a műtőbe is, könyörgöm. Tehát nem tudja megállítani egy biztonsági őr. Nem szabad, hogy megállítsa. Ha mégis megteszi, akkor az nagyon komoly bírsággal fog járni, hiszen az alapvető emberi jogaitól fosztották meg azt a beteg embert. Tehát itt az esélyegyenlőség mélyen sérül ilyenkor. Nem mondjuk a kerekesszékesnek se, hogy ne menj be valahova, nem mondhatod a segítő kutyásnak sem, hogy ne menj be valahova, az a kutya egy képzett, magasan képzett, patyolattiszta kutya. ez a rendelet, ez a 27/2009-es SMM rendelet, amiben ezt rögzítik, az azt is leírja, hogy milyen egészségügyi szűrésnek kell megfelelnie, és milyen gyakorisággal egy kutyának, és ha ott bukott, akkor hányszor kell még negatív tesztet produkálnia. Azt kell mondjam itt a egészségügyi szakdolgozó társaság, ugye? Jól tudom. Önöknek az ornyák a hártyájában szinte biztos, ha már több éve nyomják, ott van az MRSA. De mehet dolgozni, igaz? Mert hogy nem immunszuprimált. A kutyának, hogyha vesznek egy ornyáka váladékot abban az évben, ő már biztos nem fog dolgozni, ha pozitív lett az eredmény. Nem tudjuk miért, soha nem láttam olyan, hogy letüsszentene bárkit is a kutyám, de nem. Tehát itt szigorú előírások vannak, mint az önöké például. Jó? Nem tudom önöknek milyen gyakran kell, én sajnos nem állhattam be a sorba, bár a képzést elvégeztem. Van egy ápolópapírom, de senki ne bízza rám az életét, mert nem dolgoztam benne. Csak szerettem volna, de ennyi pénzt én nem engedhettem meg magamnak. Mert akkor a 4 gyerekből 3 egyetemre járt, egy meg gimnazista volt, tehát ezt így nem lehetett csinálni. No, azt mondom, hogy a rohamjelző kutya az ugye szag alapján dolgozik, nem egyfajta molekulát fog keresni, hanem egy általa megtanult szagmintát, egy komplex szagmintát tart megnyugtatónak. Ha azon kívül esik a tartomány, amit ő beszívott, akkor biztos, hogy jelezni fog. És ahogy az elején mondtam, 10.000-szer, 100.000-szer jobb a szaglása, meg fogja érezni azt, hogy a verejtékben mi jelent meg, meg fogja figyelni azt esetleg, hogy megváltozott a beszédmódod, megváltozott a légzésmintád, megváltozott a járásod, és pontosan emlékszik rá, hogy a múltkor is így kezdődött. De erre meg kell tanítani a kutyát. Tehát megtanítjuk az adott betegnek az önök által meghatározott számára jónak minősített vércukorszintre mondjuk, ugye egy magas vércukornál azt mondhatjuk, hogy 8-9-es millimol per liternél még tök jól érzi magát, akkor nem kell, hogy levigyük a WHO-sra, mert el fog ájulni. Ennyi. Akkor annak a kutyának egyénre szabva ahhoz az emberhez kell megtanulnia, hogy ez az a tartomány, amit én elfogadhatónak tartok. Ha ezt megtanulta, hogy a fölött vagy az alatt jelezzen, akkor párhuzamosan megtanítottuk azt is neki, hogy hogyan jelezzem. Ez az egyik előnye a CGM rendszerekkel szemben egy rohamjelző kutyának, vagy inkább azt mondanám, na mit szeretném el? Gyere ide, gangster! Feküdj le, jó? Feküdj le, már sokáig szép van a szám. Feküdj le. Jó. Tehát a CGM rendszer az ugye csak adatokat közöl, és riaszt. De nem biztos, hogy a riasztásra fel fogsz ébredni. Itt a probléma. Viszont, hogyha képeztünk rohamjelzőnek mondjuk egy labradort, akkor a említett kolléganő pontosan tudja, hogy ha az képen nyal, arra föl fogsz ébredni. Így van? Így van. Tehát egy labrador azért egy-egy ilyen körbe egy 5 millilitert ott hagy az arcodon, és nem adja föl. Tehát ő nem akar bajt magának, ő nem adja föl. A CGM riaszt egy ideig, aztán csókolom. Ez az egyik, ami miatt ajánljuk azt, hogy ha van rá pénz, akkor is lehetőség, igen kevés pályázatot lehet nyerni, és ha pályázatot nyer valaki, akkor is a bekerülési költségnek jó, hogyha a negyedét ki tudja fizetni ebből a pénzből. Az összes többit a családnak kell kinyögni sajnos. Tehát ez nem annyira a magyar körülmények közé kitalált történet, azért van ilyen kevés belőle. Jó. A másik előnye az, hogy míg a CGM rendszer a vércukorszint változás után, ha jól tudom, de cáfoljatok meg, diabetikusok, ha jól tudom, 5-15 perc múlva fog riasztani, ugye? Akkor fog jelezni. Itt bólogat egy hölgy, neki elhiszem. A kutya viszont a rendszerhez képest 45 perccel is akár korábban. Tehát már szólt a kutya, riasztott, hogy itt valami nem úgy van, öcsém, ahogy szokott lenni. Nagyon gyorsan nézi rá egy vércukorszintet, aztán vedd be a gyógyszert, vagy szúrd meg magad, vagy bármi, de én nem akarom azt a balhét. És akkor mi volt ez a balhé? Csöndbe legyél. És akkor mi volt ez a balhé? A balhé az volt, hogy megtanítottuk a kutyát ugye jelzésre, megtanítottuk arra, hogy mi az, amikor majd jeleznie kell, tehát mi az a szagminta, mi az a tartomány, amin túl vagy alul már jeleznie kell, és akkor produkálunk egy ilyen rohamot. Ellenőrzött körülmények mellett vagy lezuhan a vércukorszintje a betegnek, vagy fölemelkedik éppen piszok gyorsan, mert azt mondjuk, hogy na, most állítjuk be a kutyát, egyen már vagy 3 krémest. A legboldogabb lesz, hogy ő betolhatja ezt. lesz ott minden, amivel mi visszahozhatjuk, a kutyának pedig lesz egy jó kis szagminta, hogy na most kéne jelezni. Na de első alkalommal nem ezt tanítjuk meg neki. A kutyák fekete-fehérben gondolkoznak, ezt mindig el szoktam mondani, és mindig rövid filmekben gondolkoznak. Ki kell választani egy olyan időszakot egy ilyen kutyánál, akkor már ott lakik gyakorlatilag a betegnél. Ki kell választani egy olyan időszakot, ami neki egy ilyen szent. Nálunk ezek a, hát pont most, amikor déltől olyan háromig ők szundikálnak az oldalukra fekve és puszik. És ilyenkor ezt elvárom a családtól is, hogy legyen nyugi meg csönd, mert ezek munkakutyák, nekik dolgozni kell heti hét nap, ez így nem lesz jó, hogyha nem tudnak pihenni. Na most egy ilyen alkalommal produkálunk egy rohamot, és akkor jön a rohangálás, oda van a nyugalom. Csörög a telefon, bejön a mentős, épp büdös életben nem látta ezeket az embereket. Hoznak olyan eszközöket, amit a lakásban soha nem látott még, a kutya nagy valószínűsége nem is fog. Oda van a nyugalom, mindenki löki odébb, hogy menj már innen, buksi, ez így nem jó. És teljesen bestresszel a kutya. Úristen, mi lesz? Nem bepisilésik, csak ez a mi a túró folyik itt, és még el is viszik a gazdáját. Ez az egyik. Hagyjuk egy kicsit főni a levébe a kutyát, és pár nap múlva ugyanezt megismételjük úgy, hogy a tréner megkéri a kutyát, hogy legyen szíves, jelezzen. Vagy hozza oda a gyógyszer, de erről mindjárt beszélek. Jelzett a kutya, megvan a gyógyszer-beteg kapcsolat, és minden happy. Vissza lehet feküdni a szőnyegre, még kaptam is jutalomfalatot, hogy milyen fasz a csávó, milyen jó kutya voltam, kaptam egy jutalomfalatot, ne haragudjatok, kaptam egy jutalomfalatot, milyen jó fej vagyok, és akkor az egy teljesen más, az egyik fekete, másik fehér. És a kutya ezt fogja választani, mondtam, hogy kényelemből van mellettünk, nem azért van mellettünk, mert sajnál. Tehát rengeteg olyan filmet látni, meg képeket, hogy nem tudom, meghalt az amerikai elnök, és a koporsóján ott fekszik a német juhásza, meg a síron, meg a nem tudom, marazság. Nem igaz. Ezek a kutyák remekül tudnak alkalmazkodni. Nyilván hiányzol majd neki, de át lehet adni. Ha ez nem így volna, akkor ha én képeztem 2-3 évig egy kutyát, akkor hogy a túróba adnám át? Majd én sírok, amikor elvitték, az egy dolog. De ő meg azt mondja, hogy hát ez is tök jó gazda. Tudja, hogy mit kell velem csinálni, tudja, hogy hogy kell velem csinálni, tudja, hogy milyen kajákat szeretek, mik a szokásaim, és így tovább cserébe csak dolgoznom kell egy keveset. Semmi más dolga nincs, mint használni az érzékszerveit, könyörgöm. Mi másért lenne mellettünk a kutya, gondoljatok bele, 70 ezer éve. Miért? Gyorsabban cselekszik, gyorsabban gondolkozik, sokkal jobbak az érzékszervei. Hát csak a kényelem jöhet szóba, nem? Csak a kényelem. Van egy ember, aki majd ezt neki biztosítja, cserébe el kell menni, szólni kell, hogy a postás itt zörgeti, akkor meg kell ugatni a kaput, ha a másik kutya oda jön a területemre, azt kell megugatni, ha meg megtanítottak arra, hogy hogy használjam az orromat, akkor meg azt kell jelezni, és ilyen egyszerű a történet, jó? Hipernél azt mondtam, hogy az aceton jelenik meg, hipónál pedig egyéb dolgok, ilyenek például a metabolikus változások során, amik megjelennek a tejsav, például a verejtékben, vagy megjelennek a különböző stresszhormonok a verejtékben, és ugye a szakkúban meg még millió dolog, aminek én a nevét se tudom kimondani, nektek meg tudni kell. Jó, úgyhogy én ebben nem bonyolódnék bele. Még egy dologgal többet tud, mint a CGM, és ezért ajánljuk kiegészítésnek. A CGM egy műszer, vagy működik, vagy nem. A kutya is. Oké, egy élőlény, vagy működik, vagy nem. Nem mondtam, hogy 100% biztosan fog majd riasztani, ezért nem használjuk arra sem, hogy különböző típusú rákos megbetegedéseket teszteljenek. Úgyhogy az eredeti elképzelés, erről biztos hallottatok már, amikor azt kérdezem, hogy mire használjuk azt, hogy hú, de nagyon jó a szaglása a kutyáknak, és azt mondják, hogy azoknál a betegeknél, akik rákosok. Az igaz, hogy náluk is teljesen mások ezek a anyagcsere folyamatok, és erre meg lehetne tanítani a kutyát, de a kutya nem 100%-os. Akkor meg minek? Mert spórolásra lenne ez jó. A piszok drága szakterületen dolgoztok. Tehát itt minden drága. A kémia, csak ti nem, tudom. De az eszközök, a vegyszerek, minden piszok drága. És hogyha azt veszem, hogy a kutya 100%-os lenne, akkor azt mondanám, hogy oké, akkor ide üljenek sorba az emberek, elviszem a kutyát, egyik nép bejelzesz, menjen a műszerhez, megmondják pontosan, hogy mi a probléma. Ott is bejelzed, ott is, akiné meg nem jelzett be, az meg mehet haza, mert semmi baj. Egyáltalán nem biztos. És akkor ő nem jut a műszeres vizsgálathoz. Tehát itt bukott meg ez az egész történet, jó? Hogy nem biztos, hogy van egy stabil, közös halmaz, hogy igenis ez a beteg, ez biztos megkapja azt az ellátást, amire szüksége van, vagy legalább van esélye, maradjunk ennél a jelenlegi állapotok mellett. Okay. A másik, ami nagyon-nagyon stabil, hogy a CGM ugye egy gép. Program, elektronika, azt csókolom. Az nem fogja odahozni a gyógyszeremet, ha szükségem van rám. Az nem fogja megnyomni a riasztógombot a nem tudom hova, hogyha szükségem van rá. Az nem fog átmenni a szomszédba, a szülőhöz, hogy felébressze azzal a módszerrel, amire biztos föl fog ébredni, hogy hello, a gyerekkel baj van. Az a szülő hullafáradt, maradjunk annyiba. Van egy olyan gyereke, aki beteg, stabilan. Nem akut problémája van, hanem stabilan, az már így maradt nagy valószínűséggel. Nagyon fáradt az az ember. Biztos, hogy szívesen kellene a gyerekéhez, mert segítsen, miért ne kellene föl szívesen a gyerekéhez, de nem biztos, hogy fölébred. Egy, arra föl fog ébredni, arra a riasztásra, nem fogja föladni a kutya, ez biztos. Plusz ugye azt a fizikai segítséget is megadja, amit az a gép nem tud. Jó, mert van egy csíp, van egy nem tudom, alkalmazás hozzá, azt jó napot kívánok. A kutya ezen túllép. A másik, ha valaki krónikus betegséggel küzd, és akkor itt befejezem, aztán ha van kérdés, akkor szívesen állok rendelkezésre, de több mondandóm ezzel kapcsolatban nincs. Krónikus beteg valaki, ennek biztos, hogy megváltozik a viselkedése. Szorongóbb lesz egy kicsit, vagy fiatalon éppen ellenkezőleg, két végéről kezd égetni a gyertyát, és így tovább. Ismerünk ilyet sajnos, rossz is a vége, ha nem tudják megfogni. De a legjellemzőbb az talán, hogy visszafogottabb lesz. A viselkedése hátrébb fog húzódni, nem fog az egészséges társaival kommunikálni. Valami miatt van egy ilyen defektus még a felnőttekben. Tudom, bennetek nincs, mert egészségügyesek vagytok, de az átlagemberben van egy ilyen defektus, hogy fú, ne nézz oda, mert mankója van, fél lába van, mit tudom én, micsoda. És a gyerek az annyira őszinte tud lenni, és nem hagyják a szülők. Tehát a gyerek menne oda, hogy fú, neked vasból van a lábad is, nem, csörbe legyél. Nem, hagyni kéne. Ezt hagyni kéne, ezt a dolgot, mert pont ezzel fogod kizárni ezeket a sérült embereket az átlag közösségből. Ha viszont mellette van egy tök jó fejkutya, már csak a jelenléte mosolyt csal az arcokra. Ott van egy jól képzett, szépen viselkedő, nem faldosó, nem pórázhúzó, nem rángató, nem mindenhova oda kakáló kutya melletted, és szépen tömegközlekedésen közlekedsz vele. Már alapból kiszúrják, hogy de szép az a fekete labrador. Aztán közelebb mennek, látják, hogy rá van írva, hogy segítő kutya. És beszélgetésbe erednek, szabad-e megsimogatni, tü-tü-tü-tü. Nyilván nem a kutyához fog csak beszélgetni, hát a gazdáját nem fogja megsimogatni, a kutyát fogja simogatni, de a gazdájának beszél. És már is nyílt egy kapu. Azelőtt az ember előtt, az átlagtársaság felé, aki egyébként ki van zárva az ilyen beszélgetésekből, meg egyáltalán az emberi kapcsolatokból. Tehát ez az, ami miatt rettenetesen fontos. Akkor is, hogyha nem segítő kutya. Úgyhogy én azt ajánlom mindenkinek, ha van ideje rá, akkor tartson kutyát. Jó, mert igazából minden kutya terápiás kutya, csak nem mindenkinek van róla papírja. Jó, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm a türelmet, viszontlátást!
Gyere, papá!